Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakész is részben még illeszkedik a vissza- és előretekintő beszélgetéseink sorozatába. A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét járjuk körbe. Az elmúlt szűk 30 évben úgy tűnt, van okunk optimizmusra, az elmúlt időszak geopolitikai válságai azonban nem csupán a jövőt illető pesszimizmusra adnak okot, hanem a visszalépés, a visszarendeződés veszélyét is jelzik. Ma arról beszélgetünk, hogy milyen évet zárt az európai és globális kisebbségvédelem, hogyan és miért vált biztonságpolitikai kérdéssé, és ez hogyan szorította a háttérbe az emberjogi részt. De arról is szó lesz, hogy a nemzetállami eszme erősítése, a szuverenitás hogyan árt a kisebbségi kérdés rendezésének abban az Európai Unióban, amelyben a tagállamok a legszigorúbb belügynek tekintik ezt. Tárnok Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a vezetője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
2023 nem a nemzeti és etnikai kisebbségek éve volt, és várhatóan 2024 sem lesz az. Olvasom az ön politikai kisesszéjének a felvezetőjében kifejteni?
Lényegében arra akartam utalni, hogy a 2023-as évben nem igazán történt előrelépés a nemzeti kisebbségek európai vagy globális szintű védelme terén, és a világpolitikai helyzet talán úgy áll, hogy biztonsággal állapíthatjuk meg, hogy 2024 sem a nagy áttörés éve lesz. Ez nem csak 2023 vonatkozásában értendő, de az elmúlt néhány évre visszavezethető. Ez a sajnálatosan negatív folyamat, hogy ahelyett, hogy inkább előrelépések történnének, inkább visszalépések figyelhetők meg ezen a területen. Két értelemben is. Az egyik, hogy számos tagállam visszalépéseket hajt végre az Európai Unión belül is a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzésére vonatkozó garanciák tekintetében. Másrészt pedig úgy alakul a geopolitikai helyzet, hogy a nemzeti kisebbségek rendezetlen helyzete inkább katonai konfliktusokat, feszültségeket, biztonságpolitikai veszélyeket idéz elő, és nem arról olvashatunk, hogy átfogó nemzetközi szabályozások születnének a tekintetben és annak érdekében, hogy ezek az etnikai, nemzetiségi alapú konfliktusok, veszélyforrások megszüntethetőek vagy feloldhatóak legyenek a jövőben.
Az orosz-ukrán háború kijelenthetjük, hogy igencsak negatívan hatott a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetére?
Így igaz, én úgy látom, hogy ez egy egyértelmű negatív pont ebben a folyamatban. Ugye, hogyha visszatekintünk az elmúlt néhány évtizedre, azt látjuk, hogy a két világháború között volt egy kisebbségvédelmi rendszer, a Népszövetség kisebbségvédelmi rendszer, ami azonban a második világháborúval összeomlott, és a második világháborút követően egy paradigmaváltás született, ami arra irányult, hogy a kisebbségi jogok, mint kollektív jogok, kollektív megközelítési jogok háttérbe szorultak, és az az elképzelés formálódott, hogy az emberi, egyéni emberi jogok garantálása az megold minden problémát. Ez nyilvánvalóan nem történt meg, és a következő nagy esemény az a kisebbségi szempontból az a délszláv háború volt, aminek hatására az Európa Tanácsban is elfogadták a kisebbségi keretegyezményt és a nyelvi kartát, tehát azt láttuk, hogy azon konfliktus után a nemzetközi közösség arra az álláspontra jutott, hogy bizonyos garanciák bevezetése szükséges annak érdekében, hogy ehhez és ilyen, ehhez hasonló, vagy ilyen ne történhessen meg a jövőben. Azonban most újra egy kicsit ilyen a második világháborúhoz hasonló helyzet áll fönn olyan értelemben, hogy ugye orosz megszálláshoz az orosz vezetés azt az igazolást nyújtotta, hogy az Ukrajnában élő orosz nemzetiségű emberek védelmében is volt szükség erre az invázióra. Ez nyilvánvalóan nem segítette a nemzeti kisebbségek helyzetének olyan szintű tematizálását, ami az eddigi emberi jogi alapon nyugvó megoldásokat támasztotta alá, hanem egy magasabb biztonságpolitikai tényezőt vont be ebbe a párbeszédbe, és nagyon sok politikus, akik ellenzik a nemzeti kisebbségek számára nyújtott garanciákat úgy nemzeti, mint európai szinten, ezt a konfliktust kihasználták és kihasználják arra, hogy a félelmet keltsenek, vagy provokációkat hajtsanak végre azzal kapcsolatban, hogy akár ilyen jellegű fellépés más nemzeti kisebbségek esetében is megtörténhet anyaországok részéről, holott ez nyilvánvalóan nem életszerű, de egy lehetőséget ad arra, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak ellenzői belpolitikai tőkét tudjanak ebből kovácsolni, és ekképpen ez a nemzeti kisebbségek általános átfogó európai helyzetét és globális helyzetét sem segíti.
Elhangzott itt a kisebbségek biztonságpolitikai tényezőként való láttatása. Ez mekkora mértékben szorította a háttérbe a kérdés emberi jogi vetületét?
Ugye ez a két felfogás bizonyos esetekben sajátosan van egymás mellett, más esetekben verseng. Ugye miről van szó, hogyha az emberi jogi alapon közelítjük meg a kisebbségi kérdést, és azt mondjuk, ugye, hogy a kisebbségi jogok, emberi jogok is, tehát a kicsi halmaz a nagyban, és ezen a megoldási kereteken próbálunk eredményt elérni, akkor azt feltételezzük, hogy minden emberi jogi normát függetlenül a biztonságpolitikai helyzetre való tekintet nélkül be kell tartani, nincs pardon e tekintetben. Ugye ez az emberi jogi megközelítés. A biztonságpolitikai megközelítés pedig arra irányul, hogy adott esetben akár az emberi jogi normákat is részben egy időre félre lehet tenni annak érdekében, hogy a biztonságpolitikai veszélyeket csökkentsük, és nagyon sok esetben ugye etnikai nemzetiségi alapuló etnikai nemzetiségen alapuló konfliktusok vezetnek szélesebb körű konfliktusok kibontakozásához, és ilyen értelemben áldozatul eshetnek a biztonságpolitikai rendezésnek a nemzeti kisebbségek jogai. Azt láthatjuk, hogy az emberi jogi keretekbe is egyre inkább beszivárognak ezek a biztonságpolitikai szempontok, és az olyan szervezetek is, mint mondjuk a Velencei Bizottság, ami ugye független alkotmányjogászokból álló testülete az Európa Tanácsnak, egyre többet alkalmazza ezt a biztonságpolitikai szempontot, és ez háttérbe szorítja az emberi jogi megközelítést.
Beszéljünk az Európai Unióban lévő kisebbségekről, a 27 tagállamban élő több mint, közel 450 millió emberből közel 50 millió olyan polgár él, akik valamely etnikai alapú kisebbségi közösség tagjai, regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélnek. Ráadásul az öreg kontinensen a nemzetállamok határai nem felelnek meg a lakosság etnikai és kulturális rajzolatának, és hogy az Európai Unióban nem csupán a hagyományos kisebbségek jelentős száma, hanem a kisebbségek tagállamonként eltérő helyzete is problémát okoz. Kik vannak a legrosszabb helyzetben?
Ez megközelítés kérdése, az, hogy ki van a legrosszabb helyzetben, azért függ az aktuális geopolitikai helyzettől. Ha olyan szempontból nézem, hogy a területi állam alkotmányos rendszere szempontjából mely kisebbségek vannak a legrosszabb helyzetben, talán példaként lehet említeni Görögországot, hiszen Görögország nem csak hogy nem ismeri el alkotmányos értelemben a területen élő nemzeti kisebbségek létét, de aktívan fel is lép ellenük. Franciaország is egy nagy ellenzője a nemzeti kisebbségi kérdésnek, ami leginkább a francia alkotmányos felfogásból fakad, itt ugye a kulturális és a politikai nemzetközti értelmezés közti különbségben is rejlik a probléma, de számos olyan ország van, akik tevékenyen fellépnek a nemzeti kisebbségek jogkiterjesztése ellen, akár jogszűkítésekkel is jelenleg, ugye a balti államokra ez jelenleg jellemző, a helyi orosz ajkú lakosság nagy számban van jelen, és a balti államok nemzetiségi politikáját a jelenleg zajló orosz-ukrán háború is jelentősen befolyásolja, de hát értelemszerűen vannak még olyan további államok, amelyek hagyományosan ellenzik azt, hogy például Európai Uniós szintű nemzeti kisebbségvédelmi rendszer alakuljon ki. Ide sorolható Szlovákia, de Románia is, de olyan nagyobb országok is, mint Spanyolország. Tehát azt látjuk, hogy messze-messze nincs konszenzus az Európai Uniós tagállamok között a tekintetben, hogy legyen és szükség van egy Európai Uniós szintű kisebbségvédelmi rendszerre. Nagyon sok tagállam ezt határozottan ellenzi. Franciaország ez irányú ellenzése különösen releváns, hiszen kevés olyan, vagy nem igazán van olyan Európai Uniós javaslat és előrehaladás, amelyet a két nagy tagállam közül, ugye Franciaország és Németország közül az egyik rendkívül vehemensen ellenezi, és ezen az se segít, hogy például Németország rendre kiáll a nemzeti kisebbségek védelme mellett, és több ilyen tagállam is van. Maga az a tény, hogy messze nem látszik egyetértés a tagállamok között, arra sarkalja úgy az Európai Bizottságot, mint akár más intézményeket, hogy ezt a kérdést ne igazán vegyék napirendre, vagy onnan távolítsák el. Ugye ez történt a Minority Safe Pack kisebbségvédelmi kezdeményezés esetében is, annak ellenére, hogy például az Európai Parlament 3/4-es többséggel támogatta azt a javaslatcsomagot, de a bizottság valószínűleg úgy ítélte meg, hogy egyszerűen nincs mögötte megfelelő politikai támogatottsága a tagállamok részéről, feltételezte az egyet nem értést.
Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutató Intézetének a vezetője, a mai napra kész vendége. A kisebbségi kérdés kapcsán beszélgetünk, és ott tartunk, hogy a nemzeti kisebbséget érintő ügyeket az Európai Unió tagállamainak a többsége a legszigorúbb belügynek tekinti, ezért nem szereti uniós szintre vinni azt, és ez azért is érdekes, mert a harmadik országokat érintő Európai Uniós politikában azt látjuk, hogy a megoldatlan kisebbségi kérdés az biztonságpolitikai problémát jelent, tehát a koppenhágai kritériumok a kisebbségvédelmet csatlakozási kritériumnak tekintik, de ezek az elvárások a csatlakozást követően már nem bírnak az új tagállamok számára kötelező erővel. Nem lehet ez ellen valamit tenni, vagy erre hivatkozni, ezt az ambivalens helyzetet kihasználni?
Igen, ez egy nagyon sajátos és kényes helyzet, amit a jogirodalom, a szakirodalom is a kisebbségekre vonatkozó kettős mérce kifejezés alatt ismer. Itt ugye ez arra vonatkozik, hogy az Európai Unió a tagjelöltektől sokkal többet kíván meg, mint a tagjaitól. Tehát a koppenhágai kritériumok alapján előírás a kisebbségek tisztelete és védelme, és bár az Európai Unióról szóló szerződés második cikkében ugye rögzíti az alapértékek között az Európai Unió, hogy az EU-nak alapértéke és alapvető értéke a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása. Lényegében nincs olyan másodlagos jogi aktus, ami ezt az alapértéknek az érvényesülését elősegítené. Ahogyan is mondta, a tagállamoknak egy jelentős része szigorú belügyként tekinti, és amikor az Európai Unió e tekintetben, akár az Európai Parlament, akár más intézmény valamilyen jogkiterjesztést fogalmaz meg, akkor a lopakodó hatáskör kiterjesztésre hivatkoznak. Ez ugye Romániának egy visszatérő érve, és a bírósági eljárások során is rendszeresen alkalmazzák ezt az érvelést, hogy bármely Európai Uniós szintű kisebbségvédelmi javaslat az egy uniós hatáskörökön túlnyúló, tehát egy hatáskör kiterjesztést valósítana meg. De alapvetően ez egy nagyon sajátos helyzet, hogy addig kell az uniós tagjelölteknek megfeleltetni a kisebbségvédelmi rendszerüket a koppenhágai kritériumoknak, ameddig taggá nem válnak, abban a pillanatban, hogy az EU tagjaivá válnak, úgy már szabad az út abba az irányba, hogy ezektől a garanciáktól megszabaduljanak. Ugye ez történt a balti államok, és történik most a balti államok esetében is. Ők is az európai integráció során, annak érdekében, hogy megfeleljenek a koppenhágai kritériumoknak, elfogadtak bizonyos garanciákat, amelyeket most, miután már tagokká váltak, szépen kivezetnek a jogrendszerükből, az aktuális politikai helyzetre hivatkozva. Semmiképpen sem üdvözlendő, ugyanakkor ennek a feloldására is kevés lehetőség és megoldási lehetőség mutatkozik, hiszen annak érdekében, hogy e tekintetben változás szülesen ahhoz a szerződésekhez kellene hozzányúlni, ami ugye konszenzust igényel valamennyi tagállam részéről, és most messze nem mutatkozik konszenzus ebben a tekintetben.
Beszéljünk picit az Európai Unió fellépési lehetőségeiről, illetve igen, beszélnünk kell a korlátokról is, és számomra az a nagy kérdés, hogy a tagállamok a területükön élő kisebbségekkel kapcsolatos politikájukat miért tekintik ennyire a szuverenitásuk sarkalatos tényezőjének? Az 1990-es években volt a Balladur terv, és már annak az eredményei is mutatták, hogy gazdasági és politikai előnyökért cserébe sem kívánnak lemondani erről a szuverenitásról.
Ez legtöbb tagállamban egy rendkívül érzékeny alkotmányjogi, politikai kérdés, aminek megvannak a történelmi hagyományai is, de ugyanúgy az alkotmányjogi hagyományok, tehát azt, hogy Franciaország feladja azt az értelmezését, ami lényegében arra vonatkozik, hogy ők politikai nemzetben és nem kulturális nemzetben gondolkodnak, ez azért elég irreálisnak tűnik ki jelenleg, hiszen ez a francia állam és nemzet felfogás egyik alapköve, és ez értelemszerűen ez a felfogás ellenkezik a nemzeti kisebbségek védelmével, tehát és Franciaország csak egy példa az EU több tagállama közül. Ennek okán nagyon nehéz lenne politikai megállapodást elérni, és elérni azt, hogy az államok lemondjanak a szuverenitásuknak ezen részéről, és ezt átruházzák akár az Európai Unióra. Nehéz belegondolni abba, hogy ezt Románia, vagy akár Szlovákia, hogy csak a Kárpát-medencében maradjunk, megtenni, és ez vonatkozik több tagállamra is, a már említett negatív példaként felsorolható tagállamokat. Azt is hozzá kell tenni, hogy azon államok, amelyek jelenleg mintaértékű, vagy jó példaként szolgáló, akár területi autonómiával, akár más kisebbségi rendszerekkel szolgálnak, azért ott is rögös út vezetett ennek eléréséhez. Gondolhatunk akár Dél-Tirolra, amit manapság az egyik jó példaként szoktunk emlegetni etnikai alapú területi autonómiára, de véres konfliktusok vezettek a korábbi évtizedekben ahhoz, hogy ezt el tudják érni. Tehát ilyen értelemben nem csupán alkotmányos, történeti hagyományokon alapuló megközelítések és értelmezések nehezítik a probléma feloldását, de az olyan helyzetek is, amelyek a kisebbségi kérdést biztonságpolitikai tényezőként láthatják, és ezért is volt egy óriási visszalépés ilyen értelemben a kisebbségvédelmi szempontból az orosz-ukrán háború, mert ez újra akképp láthatja az etnikai és nemzeti kisebbségek kérdését, mint egy biztonságpolitikai veszélyfaktort.
Ha már az Európai Unió fellépési lehetőségeinél tartunk, és a hatásköröknél, akkor hogyan kell tekintenünk az 1957-ben alapított Európai Gazdasági Közösségre, mert hogy kimondhatjuk azt, hogy idézőjelben rossz volt az indulás, mert hogy akkor a gazdasági együttműködést tekintették elsődleges prioritásnak, és a politikai együttműködésnek a szükségessége csak jóval később jelent meg. Hogyha kettő egyszerre indul, akkor a kisebbségi kérdésnek a rendezése is mást fény kap, vagy eleve a szerződésekbe már akkor másképp kerültek volna a kisebbségi kérdések?
Én azt gondolom, hogy a kisebbségi kérdés akkor se tudott volna olyan formában bekerülni az alapító szerződésekbe, mint ahogy azt sokan ideálisnak tartanánk. Ez viszont nem jelenti azt, hogy teljességgel kizárt egy olyan forgatókönyv, aminek során egy későbbi jogfejlődéssel alakul úgy az Európai Unió szerződéses kerete, amely lehetővé teszi az Európai Unió szintű kisebbségvédelmet. Gondolok itt arra, hogy az 50-es években ugye az alapításnál, ahogyan is elmondta, a gazdasági unióként tekintettek erre az együttműködésre, kizárólag gazdasági unióként. Az alapjogi, emberi jogi szempontok mégis bekerültek a jogrendbe az évek alatt. Kialakult egy olyan konszenzus, hogy ennek az együttműködésnek ki kell terjednie bizonyos alapjogok tiszteletben tartására. A kisebbségi jogokkal kapcsolatban ez a konszenzus nemhogy nem született még meg, de egyenlőre távolnak is tűnik. Elrugaszkodott lenne azt is jelenteni, hogy erre egyáltalán semmi esély nincs, hiszen vannak olyan jogszabályhelyek a mostani Európai Uniós alapító szerződési keretben, amelyek ezt elősegíthetik. Ez egyik ilyen, nyilván a már idézett alapjogi rendelkezés mellett az az, hogy az Európai Unió elősegíti a kulturális sokszínűség fenntartását, a regionális kultúrák fenntartását, ez is le van írva az alapító szerződésben, az Európai Unióról szóló szerződésben, és ez azt is jelenti, hogy a nemzeti kisebbségek kultúrája, nyelve, identitása mind-mind hozzájárulnak ahhoz a sokszínűséghez, amelyek Európát gazdagítják, és ha komolyan vennénk ennek a szerződéses célnak a megvalósulását, akkor bizony szükség lenne olyan másodlagos uniós jogi aktusra, ami azt biztosítja, hogy a nemzeti kisebbségek megőrizhessék ezeket az identitás elemeket, amik ugye a Európa kulturális sokféleségének a miben létéhez járulnak hozzá.
Igen, az Európai Uniónak van nyelvpolitikája, van regionális politikája, kiforrott regionális politikája, ezzel szemben a kisebbségpolitika területén nem létezik uniós szintű kisebbségvédelmi szabályozás, és az alapító szerződések szerint nincs is kifejezett jogalapja annak, hogy az EU a kisebbségekkel összefüggő kérdésekkel foglalkozzon. Ön szerint van esély arra, hogy a közeljövőben közös uniós témává váljon a kisebbségi kérdés?
Az, hogy nincs uniós jogalapja, hogy a kisebbségekkel foglalkozzon, azzal akár vitatkoznék is az éppen az imént emlegetett kulturális sokféleségre vonatkozó rendelkezések miatt. Ugyanakkor abban igaza van, hogy nincs egyértelmű hatásköri felhatalmazás az Európai Unió vonatkozásában arra, hogy kisebbség védelemmel foglalkozon az Európai Unió. Ugyanakkor az Európai Unió törvényszéke azt is megállapította, éppen a Minority Safe Pact kapcsán indult eljárásban, hogy semmi sem gátolja meg akár az Európai Bizottságot abban, hogy a jelenleg hatáskörébe eső kérdésekben olyan jogalkotási aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, ami elősegíti a nemzeti kisebbségek nyelvének, identitásának megőrzését. Tehát én arra kevés esélyt látok, hogy a kisebbségekre vonatkozó szerződési keretet, tehát ha úgy tetszik, akkor az Európai Unió alkotmányának azt a részét, ami arra vonatkozik, hogy mit tud tenni a nemzeti kisebbségek védelmében az Európai Unió, megváltoztassuk, mert ez egyhangúságra lenne szükség. Ennek jelenleg nem látom a politikai körülményeit. Annak viszont van lehetősége, hogyha a kisebbségi kérdés megfelelő diskurzussal éveken keresztül sikerül még napirenden tartani, akkor a jelenlegi hatásköri keretek között apró lépések politikájával sikerüljön egy előrelépést elérni. A jelenlegi geopolitikai és politikai keretek ehhez nem biztosítanak megfelelő táptalajt, de lehet, hogy a későbbiekben ez a helyzet is változik, ezért az apró lépések politikája meglátásom szerint az, amit ebben a sajnálatosan a csillagok kedvező állását nem hordozó helyzetben követniük kell a kisebbségi jogvédelem szószólóinak az Európai Uniós politikában is.
Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a vezetője a mai napra kész vendége. A kisebbségi kérdés a fő témánk. Az idei év második felében Magyarország tölti be a soros uniós elnökséget. Ez a szerepkörre jelenthet megnövekedett mozgásteret a kisebbségben élő magyar közösségek számára fontos kérdések napirendre tűzése terén? Lehetünk optimisták?
Optimisták mindig lehetünk, de én úgy látom, hogy a 2024-es magyar uniós elnökség nem az az ideális politikai lehetőség, ami jelentős mértékben elő tudja segíteni ennek a problémának a napirendre kerülését.
Magyarország miatt, vagy amiatt, ahogyan tekintenek az Európai Uniós államok Magyarországra? Vagy mást kell keresni?
Ennek több oka van. Egyrészt az maga az a tény, hogy nem uniós hatáskör a kisebbségek védelme, tehát itt, amit részleteztünk az előbbi percekben, azok a jogszabályi korlátok ezt nehezítik, hogy ezzel foglalkozzon a magyar elnökség. Az is nehezíti, hogy a magyar elnökségek, megelőző elnökségek, akikkel ugye Magyarország is trióban dolgozik, a spanyolok és a belgák, nem kifejezetten barátai a nemzeti kisebbségek uniós szintű védelmének, hogy szépen fogalmazzak, de a magyar soros elnökséget követő lengyel elnökség számára sem prioritás ez, sőt, és ezen kívül ott van az a nehezítő tényező is, hogy a magyar elnökség idején egy intézményi ciklusváltás fog végbe menni az Európai Unióban, ugye új alakul az Európai Parlament, új Európai Bizottságot választanak, ezek a folyamatok hónapokat fognak igénybe venni a magyar elnökségből, ami alatt kevesebb lehetősége lesz a magyar elnökségnek arra, hogy akár valami eredményt tudjon elérni, amit például 2011-ben első felében az Európai Unió Roma keretstratégiája kapcsán el tudott érni a magyar elnökség. Arra viszont mindenképpen lesz egy remek lehetősége a magyar elnökségnek, hogy a Magyarországra irányuló média és politikai figyelmet ki tudja használni ennek a kérdésnek a megjelenítésére is. Ebbe ugyanakkor nem csak a kormányzatnak van lehetősége és feladata, de más egyéb civil, tudományos szereplőknek is, hogy ezt a média és politikai figyelmet megragadják, ugyanis számos más politikai tényező is hátráltatja a magyar kormányt abban, hogy ezt a kérdést hatékonyan tudja az EU napirendjére venni az elnökség keretén belül. Többek között az, hogy azok a politikai pártok, amelyekkel a magyar kormányzat is szorosabb együttműködést tart fenn Európa szerte, azok jellemzően nem barátjai a nemzeti kisebbségi kérdésnek. Tehát számos politikai tényező ezt nehezíti, ugyanakkor az előny ott van mindenki számára, minden civil tudományos szereplő számára, hogy akár tudományos konferenciák szervezése révén, akár más informális események révén egy kicsit magasabb jelentőséget szerezzenek ennek a kérdésnek azon fél év során, amikor az Európai Unió egy jelentős része Magyarországra fog figyelni.
A nemzetállami eszmének az erősítése, a szuverenitás fontosságának hangsúlyozása, az mekkora mértékben árt a kisebbségi kérdés rendezésének, mert hogy nehezen elképzelhető erős EU-tag nemzetállam és kisebbségekre figyelő Európai Unió.
Ez sajnos egy nagyon velünk létező probléma, hogyha megnézzük azt az európai pártpolitikai palettát, és megnézzük azon politikai erőket az Európai Unióban, amelyek a nemzeti szuverenitást, a szuverenitás kérdését, az Európai Uniós hatáskörök kiterjesztésének megakadályozását tűzték zászlajukra, akkor olyan politikai pártokat találunk szerte Európában, amelyek kifejezetten ellenzik a nemzeti kisebbségek Európai Uniós szintű védelmét. Erre jó példa a Minority Safe Pact-ről szóló európai parlamenti állásfoglalás 2020 decemberéből. Az olyan pártok, mint akár a spanyol Vox, a német AfD, Le Penék pártja, mind-mind a nemzeti kisebbségek védelmére irányuló Minority Safe Pact javaslatcsomag ellen szavaztak. Tehát ez egy olyan tényező, ami jelentős mértékben megnehezíti a politikai koalíciók kialakítását, már pedig politikai megállapodások nélkül nagyon nehéz előmozdítani ennyire érzékeny, politikailag ennyire érzékeny kérdéseket, mint a nemzeti kisebbségek Európai Unió szintű védelme.
Ha azt nézzük, hogy Európa a szélső jobb oldal térnyerésének a visszaszorításáért küzd, tehát számos országban virágoznak a szélső jobboldali nacionalista eszméket valló pártok, akkor azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem kedvez a kisebbségi kérdés rendezésének a jelenlegi politikai klíma?
Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül kell tálalni a nemzeti kisebbségek érdekének előmozdításáért irányuló kérdéseket, tehát nem szabad beleesni ebbe a hibába, hogy az ön által említett politikai narratíva behúzza és foggyulejtse a nemzeti kisebbségek jogkiterjesztésére vonatkozó egyébként jogos érdekeket. Ezért is, ahogy a korábban említettem, meglátásom szerint azokra a pontokra kell hivatkozni az Európai Uniós szerződési keretből, amelyek azt támasztják alá, hogy igenis az Európai Uniónak feladata lenne a nemzeti kisebbségek védelme, mivel a szerződéses feladat a regionális kultúrák megőrzése, az Európai Unió kulturális sokféleségének megtartása, ehhez hozzájárulnak a nemzeti kisebbségek identitásának elemei is. Tehát, hogyha az Európai Uniós jogalapokra helyezzük az érvelést és az aktuális, turbulens politikai kérdésektől megpróbáljuk elvonatkoztatni, az lehet, hogy rövid távon kevesebb politikai hasznot hoz, viszont a hosszú távú stratégiát sokkal inkább szolgálhatja.
Zárásként azt látjuk, hogy az Európai Uniónak nincs tehát nem tehet a kisebbségi kérdés rendezéséért tagállami hatáskör ez. Romániai magyar kisebbség helyzete, 4 választás előtt állunk itt Romániában. Mi várható 2024-ben belpolitikai szinten?
Az a romániai magyarság egy nagyon turbulens időszaknak nézelére politikai szempontból, és ahogy én látom, kulcs szerepe lesz az első választásnak, az európai parlamenti választásnak, hiszen ez megadhat egy alaphangot a következő választásokra nézve. Nagyon-nagyon fontos, hogy az erdélyi magyar politikum ne veszítsen a politikai térből, amit jelenleg birtokol, vagy akár javítani is tudjon. Láthattuk, hogy Felvidéken, Szlovákiában a magyar pártnak továbbra sem sikerült visszajutni a pozsonyi törvényhozásba, és ez jelentősen beszűkíti az érdekérvényesítési képességeket. Az, hogy egy közösség érdekeit megfelelően elő tudjuk mozdítani, ahhoz nyilvánvalóan szükség van arra, hogy a nemzetközi szervezetekhez, akár az Európai Unióhoz, akár az ENSZ-hez, Európa Tanácshoz forduljunk, ott eljárásokat indítsunk, és a jogvédelmet ott tudjuk gyakorolni, de arra is szükség van, hogy legyen egy hazai erős politikai bázis, amely együtt hatva a nemzetközi irányú érdekérvényesítéssel a politikai körülmények megfelelő együttállása esetén hatékonyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy valóban előmozduljanak akár az erdélyi magyarság, akár más határon túli magyar közösségnek az érdekei.
Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a vezetője. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.